Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, kérünk, hogy csendesítsd most el szívünket, és adorunk, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket, hanem rá tudjunk figyelni, rád tudjunk hangolódni, hogy ne szóljon igét hiába. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam sorozatunk folytatásaként, és amelyet megírva találunk Királyok első könyvének 10. fejezetében, a 23. verstől a 11. fejezet 13. versig. Helyünkön ülve maradva hallgassuk, mert egy nagyon hosszú igeszakaszt fogok felolvasni, és inkább a kivetítőn tudjuk követni nyomon az igét. Salamon király nagyobb volt a föld minden királyánál gazdagságban és bölcsességben. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. És mindenki hozott ajándékot, ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamokat, meg lovakat és összvéreket. Így volt ez évről évre. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsia és 12000 lovasa lett, és ezeket a harci kocsik városaiba, meg a király mellé Jeruzsálembe rendelte. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi a vad fügefa az alföldön. Salamonnak Egyiptomból és kevéből hozták a lovakat. A király kereskedői szerezték kevéből megszabott áron. Egy hadi szekeret 600 ezüstért hoztak el Egyiptomból, egy lovat pedig 150ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Salamon király sok idegen asszonyt szerzett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak: ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére, más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istené, az úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az amoniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja, Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kémósnak, a moábiak bálványának, és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszony kedvéért is, akik a maguk isteneiknek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiad kezéből fogom kiszakítani, és nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset adok a fiadnak szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ezen a mai alkalmon sok igét fogok idézni, több alkalommal hivatkozom olyan igékre, amelyek összefüggésben vannak Salamon királlyal. Életét sok tekintetben a bölcsesség jellemezte, írásaiból kitűnik mindez, mégis az élete második felében, ahogy itt olvastuk, hogy Salamon vénségére, olyan dolgokra figyelhetünk fel tanulságképpen, amely ellentétbe került bölcs meglátásaival, írásaival vagy gondolataival. Ezekre kívánok egy-egy pillanat erejéig rávilágítani, és ezért Salamon személyében egy olyan királlyal folytatjuk, aki királyként mindent megengedett magának, vagy mindent megengedhetett magának. Salamon figyelemre méltó áldásban részesült, hiszen Isten mindent megadott neki, amit csak kért, de Salamon nem élt vissza ezzel a lehetőséggel, mert Istenre, mint urára tekintett, és nem pedig egy aranyharra, aki minden kívánságát teljesíti. És valósággá vált számára az az új szövetségi ige, amit Jézus Krisztus mondott évszázadokkal később. Máté evangéliumának 6. fejezetében ezt olvassuk, Jézus mondja, de keressétek először az Isten országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Salamonnak minden megadatott, Isten mindent, a szó szerint értelemben mindent megadott neki, és a földön a legbölcsebb, a legtekintélyesebb, és a leggazdagabb király volt Salamon. A 10. fejezetben részletesen olvashatunk arról, esetleg akinek van ideje, mert a 10. fejezetből csak néhány verset olvastam, és inkább a 11. fejezetre helyeztem a hangsúlyt, de azok, akik szeretnék jobban megismerni Salamonnak a királyságát, érdemes a 10. fejezetet elolvasni, hiszen ez a fejezet részletesen leírja, hogy milyen gazdag király volt, hogy mi mindent engedhetett meg magának, illetve gondolta magáról azt, hogy mindent megengedhetek magamnak. A gazdagság áldás lehet, áldásként használhatja az ember, és az Ószövetségben a gazdagság az mindig Isten áldását is jelentette, de a gazdagsággal nagyon sok veszély is járt egyben. A mindent megengedett, vagy a mindent megengedhetett magának, a gazdagsága révén oda is vezethet, hogy mivel mindent megvehetek magamnak, mindent megtehetek, ezért nincsen szükségem senkire, gondolkodásmód jellemezheti az embert. És milyen nagy igazságot fogalmaz meg a példabeszédek írója, bár ezt a fejezetet nem Salamon írta, Águr beszéde, de feltételezem, hogy nagy valószínűséggel olvashatta vagy tudhatott róla Salamon. A példabeszédek könyvében azt olvashatjuk, hadd idézem a 30. fejezetet, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Salamon az ókorban mindennél gazdagabb volt, semmiben nem szenvedett hiányt. Erről maga így vall, hadd olvassam a Prédikátorok könyvének 2. fejezetét, itt vall arról, hogy semmiben nem volt hiánya, idézem, nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szöllőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belülük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat. Voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordám és junyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. nagyjá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is, nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. Olyan gazdag volt tehát, hogy semmit sem kellett megtagadnia magától, minden, ami szemnek, szájnak ingere, megvette, megszerezte magának. A jólét áldás, de van az a pont, amikor ellenkezőjére fordul, és ezt érezte Salamon is, ezért folytatja így a Prédikátorok könyvében, ugyanebben a fejezetben, de amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a nap alatt. A gazdagság is hiába valóság, mert minden felhalmozott kincs itt marad, mi pedig elmegyünk innen, és ki tudja, hova kerül mindaz, amiért gürcöltünk egy életen át, felhalmoztunk, gyűjtögettünk, vagy éppen kuporgattunk. És erről is beszél Salamon a Prédikátorok könyvében, itt pedig hadd idézem, szintén a második fejezet, 18. versétől. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más emberre kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e vagy ostoba, és mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberekkel hagyni a vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez is hiába valóság és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. És majd aztán hallhatunk arról, hogy hogyan herdálják el azt a vagyont, amit fölhalmozott. És hallhatunk majd arról, hogy mindazok a drága kincsek, azok hogyan kerülnek emberi kéz martalékává, és mivé lesznek. És el lehet jutni arra a felismerésre, hogy minden hiába valóság. Minden hiába valóság, vagy hogy a héber nyelvről fordíthatjuk, itt a hevel szót használja egyébként Salamon. A hevel szó az azt jelenti, hogy pára, gőz, lehellet, vagy üresség, hiába valóságnak fordítja a mi Bibliánk. De talán a leghitelesebb, a legautentikusabb fordítás az az, hogy szélnek kergetése. Hogy minden szélnek kergetése. Ami annak az értelme, hogy semmi értelme. Hogy semmi értelme, azaz hiába való, mert nincs értelme semminek ezen a földön. Erről is beszél egyébként Jézus, olvashatjuk, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket ezen a földön, amelyeket a rozsda megemészt, vagy éppen a mojd megesz. Mert minden kincs, amit fölhalmozunk, annak ez lesz a vége. És Salamon erre döbben rá, hogy minden kincs, amit gyűjtött, minden, amit felépített a királysága, és minden, amit a köré épített, az minden szélnek kergetése. És ezt érzékelteti Salamon a gazdagsággal. Amit viszont látnunk kell Salamon életében, hogy nem a gazdagság vitte el őt, nehogy félreértsük, nem a gazdagság vitte el őt, hanem valami egészen más. És nem szeretném úgy beállítani, nehogy félreértsék a drága testvérek, nem szeretném úgy beállítani, hogy a gazdagság, a jólét az ördögtől való lenne, hanem csupán arra felhívni a figyelmet, hogy sok veszéllyel jár, különösen, ha még ide idézzük Pálnak a szavait is megerősítésképpen, amit olvasunk 1 Timóteus 6-ban, akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. És ezt is jó szem előtt tartani, drága testvérek, tehát hangsúlyozzuk, hogy a Biblia az nem a jólét ellen van. Sőt, még egyszer hangsúlyozom, az Ószövetségben kifejezetten Isten áldását jelentette az, ha valaki jólétben élt. De óriási felelősség is a jólét és a gazdagság. És ezzel lehet nagyon jól élni, de lehet, ahogy itt az ige is fogalmaz, lehet hatalmas fájdalmakat okozni magunknak is, meg másoknak is. Tehát jó szem előtt tartani, hogy a gazdagság sok kísértéssel jár, a kísértés pedig csapdát és a bűnben való elbukást idézheti elő. Ezért ne meggazdagodni akarjunk, hanem az Úr útján járni, aztán majd Isten látja, hogy miből mennyit ad. Mert ez is egy fontos dolog, hogy mindig legyek elégedett azzal, amin van, ha kell a kevéssel, és tudjak mindig megelégedett lenni azzal, amit kaptam. És lehet, hogy valakinek be kell osztani. Lehet, hogy valaki azt az életet kell, hogy élje, mert Isten ezt adta, hogy a keveset kell nagyon okosan, bölcsen beosztani. És lehet, hogy valakinek nagyon-nagyon jó létet ad. Becsületesen, tisztességesen, jó létben tud élni. Persze tudom, hogy a ma emberében, vagy a ma embernek a fejében az van, hogy a tisztesség és a becsületesség és a jólét az nem összeegyeztethető egymással. Én azt mondom, hogy igen, drága testvérek, nehéz megállni a tisztesség és a becsület útján, de Isten meg tudja a keveset is szaporítani, gyarapítani, és lehet áldás azon a munkán, amit az ember végez, és az anyagiakat is meg tudja szaporítani. És hangsúlyozni kell azt is, drága testvérek, hogy a jólét, a gazdagság az nem ördögtől való, de az ördögnek hatalmas kísértése tud lenni a gazdagság és a jólét. Tudjunk megelégedni tehát azzal, amink van. És gondoljunk csak a gazdag és Lázár példázatára. Amikor azt mondja Jézus ebben a példázatban a gazdagnak, hogy te elvetted életedben a jót. Elvetted. Az a szegény, szerencsétlen kódus pedig elvette a nehezet. Van ilyen is. Vannak olyanok, olyan hívők, akik nagyon gazdagok, és vannak olyan hívők is, akik nagyon szegény vagy szerény körülmények között élnek, de be tudják osztani azt a keveset, és tudnak hálásak lenni azért a kevésért is. Tehát hangsúlyoznunk kell, drága testvérek, hogy minden az Úrtól van. A gazdagság is az Úrtól van, és a szegénység is az Úrtól van, és tartsuk mindig szem előtt azt az igét, amit Ágúr beszédében olvashatunk, hogy Uram, adj annyi szegénységet, vagy annyi gazdagságot, azt az kiegyenlített helyzetet, amivel nem tagadlak meg téged, sem így, sem úgy. Tehát az biztos, és ezt is az igéből tudhatjuk, hogy akinek sok adatik, attól sok fog számon kéretni. Ezért sose irigyeljük azokat, akiknek sok adatot, mert őtőlük sokkal több fog majd számon kérettetni. Mert nagy felelősség. Vannak olyan hívő lelki testvéreim, barátaim, akiknek nagyon jól megy a szekér, ahogy szokták mondani, de jó látni azt, hogy mindig tudnak hálásak lenni az Úrért. És olyan jó, valaki egyszer ezt mondta, egy amerikai prédikátor fogalmazta meg, hogy a pénz az olyan, mint a trágya, hogyha egy kupacban van, akkor büdös, de hogyha szétterítik, akkor pedig növekedést serkenti. És ezek a hívő lelki testvérek, tudom azt, hogy példamutató élettel élik az életüket, és jó példával járnak elől, amikor a gyülekezet teherhordásáról van szó, mert tudnak adakozni. Egyébként a gazdagokra inkább az a jellemző, hogy kuporgatnak, és próbálják begyűjteni, és ők egyébként szokták fogalmazni, sokszor a legsóherebbek, de hát valószínű, hogy azért is gazdagok, mert nehezen tudnak adni, vagy nem tudnak adni. Szóval a gazdagságra vagy a szegénységre mindig így gondoljunk, és Salamonnak nem a gazdagság volt a veszte, de az is hozzájárult. Mert eljutott egy ponton odáig, hogy senkire és semmire nincsen szükségem, mert én mindent megvehetek magamnak. Sokkal inkább az indította el a lejtőn Salamon királyt, amit olvashatunk az igehirdetési alapigénkben, hadd idézem itt az első verstől. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül. Moábiakat, ammoniakat, edómiakat, szidóniakat és hettitákat. Olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak. Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Ha megfigyeljük, egy hívő ember életében a lejtőn való lefelé menettel mindig ott kezdődik, hogy Isten mond valamit, és az ember nem engedelmeskedik neki. Mindig itt kezdődik a lejtmenet. Ellentetjét teszi, mint ami az igében van, amit Isten mond. Isten azt mondta az ő népének, hadd idézem itt Mózes 5. könyvét, hiszen erre utal egyébként az Úr, ne házasodj össze velük, ne add leányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő leányaik közül, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. És itt néhány verssel korábban felsorolja az Úr, hogy a hettitákat, az edómiakat, hogy ezeknek a leányaihoz ne add a te fiaidat, ne házasítsátok meg gyermekeiteket ezekkel a népeknek gyermekeivel. Tehát Isten óvta az övéit, hogy idegen népből vegyenek magukhoz feleségeket, férjeket, mert elhajlítják a szívüket, de Salamon nem hallgatott erre az intésre, és be is következett. Isten sosem mond olyat, amit ne következne be. Isten sosem mond olyat. Sajnos sokan ezt nem veszik komolyan, és hányaknak a szíve elhajol az Istentől. Hány ilyen házasságnak lehettem én is már a szemtanúja, ahol a hitben járó, Krisztussal élő fiú vagy leány, de sajnos, és itt elnézést kérek a hölgyektől, sajnos inkább a lányokra jellemző, amikor 22-28 évesen egyszerűen megbolondulnak, és attól félnek, hogy egyedül maradnak, és ezért bármi áron, de bárkinek igent mondanak, csak nehogy egyedül maradjanak, aztán hányaknál zátonyra futás lesz a házasság, vagy egyszerűen elhajlik a szívük Krisztustól, mert idomulnak a társaikhoz. És igaz ez a mondat, amit az Úr mond, hogy elhajlítják a szívüket. És hány és hányat tudnák, nyilván most példa nélkül, de hány és hány ilyen példát tudnék mondani nektek, kedves testvérek, ahol elhajlították ezeknek a leánykáknak, vagy fiúcskáknak a szívüket, mert idegen népekből, azaz nem keresztény emberhez mentek hozzá, vagy nem keresztény társat választottak. Mert idomulnak. Mert drága testvérek, a házasságban is idomul az ember. Ez egy furcsa szó, és nem akarok itt nagyon kitérni, meg eltérni az ige hirdetésemtől, de hát azért mondjuk ki őszintén, idomítjuk egymást, nem? Én is a feleségemet, feleségem is engem, idomítjuk egymást, és az idomításból, mert ugyanaz a szó van itt, drága testvérek, az idomításból lesz majd az idomulás. És idomulni fogunk egymáshoz. És akinek nem Istene az Ura, az majd úgy fogja idomítani a másikat. És aztán idomul, azaz elhajlik a szíve az Úrtól, és odahajlik majd az ő feleségéhez, vagy férjéhez, vagy oda fog idomulni, vagy hajolni az ő szerelmének a nézetéhez. És ez történt Salamon életében is. Nehémiás is erről beszél. Érdekes egyébként, hogy Nehémiás könyvében is megemlíti Salamont, mint egyébként a templomépítő királyt, megemlíti, hadd idézem itt a 13. fejezetet, hiszen ugyanígy vétkezett Salamon Izrael királya is. Pedig nem sok népnek volt olyan királya, mint ő. Isten szerette őt, és egész Izrael királyává tette, de még őt is vétekbe vitték az idegen nők. Mégis azt kell rólatok hallanunk, hogy ilyen nagy gonoszságot követtek el, hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül. Szóval így van ez, drága testvérek, és ezért nagyon komolyan kell vennünk, amikor párválasztás előtt állunk, és azért vannak itt jó néhányan, akik párválasztás előtt vannak, hogy vegyék nagyon komolyan azt az igét, amit mond, és amit olvashatunk, mert Isten ígérete az, amikor azt olvassuk, hogy szerzek hozzáillő segítőtársat. Hogy Istentől kaphatjuk a segítőtársunkat. Lehet menni a saját utunkon, és mondhatjuk azt, hogy majd én szerzek magamnak segítőtársat, és sokszor az ember látja is, hogy mi lesz annak a következménye. És Nehémiás erre utalt, hogy hűtlenek lettetek Istenünkhöz, mert idegen nőket vettetek feleségül. És Salamon is ebbe a hibába esik. Tehát őt nem a gazdagsága, hanem az engedetlensége vitte le a lejtőn. Már az önmagában is az Isten parancsolatától eltér, vagy parancsától eltér, hogy nem elégedett meg azzal az egyetlen feleségével, a fáraó leányával, akit kapott, hanem gondoljatok bele, drága testvérek, 1000 felesége volt ennek az embernek. 700 első rangú és 300 másodrangú feleség. Hát vannak, akik úgy érzik, hogy még az egy is sok. Hát ennek 1000 volt. 1000 volt, azon az egy feleségen kívül, akik más népből, idegen népből valók voltak, a hettita, ammóniai, moábiai, edomiai, szidóniai, akik elhajlították Istentől a szívét. És ennek pedig az lett a következménye, hogy kedvükben szeretett volna járni, és nem az Urat tisztelte, hanem a feleségeit és a kéréseit, és így történt az, hogy, idézem itt megint az igét, Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkomot, az ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr. Ugye Astóret az Asher isten, vagy istenség. És hát gondoljatok bele, drága testvérek, hogy ez a bölcs ember, ez a bölcs király, akinek Isten mindent megad, vénségére elhajlik a szíve, és idegen isteneket kezd imádni, és előttük áldozni. Igen, az első lejtmenet tulajdonképpen az, amikor Isten azt mondja, hogy szerzek hozzád illő segítőtársat. Egyet. És azzal az egyel nem tud megelégedni. És egy ívet láthatunk Salamon életében, ahogy a kezdetleges engedetlenség lejtőjén hogyan kerül egyre mélyebbre ez az ember. Amikor életének legmagasabb helyzetében volt, azaz csúcsán, akkor Isten szíve szerint való király volt, és áldás követte bölcs vezetését. Ezért olvassuk az igében, Salamon király nagyobb volt a föld minden királyánál gazdagságban és bölcsességben. Az első lépés mindig a lejtőn való elindulás, ami Salamon esetében azzal az Istennel szembeni engedetlenség volt, idézem az igét, Salamon király sok idegen asszony szeretett a fáraó leányán kívül. Amikor nem volt neki elég az az egy asszony, hanem neki másik kellett, még több és olyan, vagy olyanok, akiktől éppen óvta őt az Isten. Amikor már szíve nem csak azé az egy feleségé, hanem másé is lesz. És ezért nagyon fontos, hogy vegyük nagyon komolyan a hűséget. Amikor Isten előtt hűséget fogadunk a társunknak, feleségünknek vagy férjünknek. Én annyira szeretem az eskü szöveget, amikor azt olvassuk, hogy sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában Isten engem úgy segíjen, hűséges segítő társa leszek. És aztán Salamon ezerszer mondta ki még ezt a fogadalomtételt. És aztán mivé lett? Mivé lett? És tudjátok, az Isten iránti engedetlenség a testi paráznosságot követően mindig a lelki paráznosságot követi. Mindig. Ez törvényszerű, drága testvérek. Hogy a testi paráznosság, a testi tisztátalanságot mindig a lelki paráznosság és a lelki tisztátalanság követi. Ezért olvassuk a lejtmenet következő fokozatában, mert Salamon Astóretet, a Szidóniak istenét és Milkomot, az Ammoniak bálványát követte. Amikor már nem Isten az egyetlen úr az életében, hanem megfér mellette másik. Amikor már szíve nem csak azé az egy istené, hanem másé is lesz. És érezzük a párhuzamot, drága testvérek, a kettő, a testi és a lelki paráznosság, a testi és a lelki tisztátalanság között. Amikor azt mondtam, amikor nem volt neki elég az az egy asszony, hanem neki másik kellett, még több és olyan, akitől éppen óvta őt az Isten, amikor már a szíve nem csak azé az egy feleségé, hanem másé is lesz. Azt követően pedig, amikor már nem Isten az egyetlen úr az életében, hanem megfér mellette másik. Amikor már szíve nem csak azé az egy istené, hanem másé is lesz. Egyszer hallottam egy igehirdetésben, és nekem nagyon sokat jelentett, és azóta esküvőkön, hogyha alkalom nyílik rá, akkor el is szoktam mondani, hogy azzal, hogy én a feleségemnek igent mondtam, az összes nőre nemet mondtam. És meg vagyok győződve arról, hogy a feleségem, amikor nekem igent mondott, az összes férfinak nemet mondott. És amikor én hitre juthattam, amikor Isten megszólított engem igéje által, és amikor döntés elé állított, és amikor igent mondhattam az Úrnak, minden másra nemet mondtam. Mert tudjátok, Isten rám mondott igent, és az ő fiára mondott nemet. Hogy inkább neki kell meghalni, hogy én éljek. És így van ez, drága testvérek, amikor lejtmenet történik, amikor igent mondunk a másra is, nem csak arra az egyre, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen elhatalmosodik az ember életében a tisztátalanság, a paráznosság. És ez az idegen istenekben való hit és bizalom oda süllyed, hogy áldozati oltárt is készít nekik Salamon, azaz élete részévé válik, mindennapjaiban összeköti az életét ezekkel az istenekkel. Ezért olvassuk az igében, így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr. Akkor épített Salamon áldozóhalmot Jeruzsálemmel szemben lévő hegyen Kémósnak, a Moábiak bálványának és Moloknak, az Ammóniak bálványának. Micsoda szívszorító diagnózis ez. Idegen istenek, hát itt van Molok istene. Moloknak csecsemőket áldoztak. Az újszülött, első szülött csecsemőt mindig Molok istenének áldozták föl. Ilyen isteneket követ Salamon. És olyan szomorú, amikor ezt látni ma is. Amikor emberek testi-lelki tisztátalanságban, paráznosságban élik az életüket. És aztán vannak, akik még hivalkodnak is ezzel. És tudjátok, a szomorú az, amikor keresztény körökben is ezt láthatjuk. Amikor gyülekezetben is megjelennek ezek. És a legnagyobb szószólók lesznek az egyházban. Olyan szomorú ezeket látni. És aztán Salamonnak életének legmélyebb pontja, amikor elveszíti az Isten bizalmát, amikor már Isten nem tud vele közösséget vállalni, nem tud azokkal a bűnökkel közösséget vállalni, amit megtűr az életében Salamon. És olvashatjuk az igét, megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael Istenétől. de ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. És így került egyre mélyebbre ez a király. Mert azt gondolta életének egy szakaszában, hogy mindent megengedhet magának. Mindent megtehet annélkül, hogy bármilyen következménye lehet, nem? Sokszor a gazdagoknál ezért ez érződik, hogy hát ő mindent megtehet, ő feljebb való. Sokszor lekezelően tudnak viselkedni. És Salamon is azt gondolta, hogy ő mindent megtehet. Hogy hozhat magának szebbnél szebb nőket, különböző népekből, feleségül veheti őket, és így élheti az életét, arannyal és ezüsttel. Mennyi mindent megtett ez az ember, mert azt gondolta, hogy mindent megtehet. És azt gondolta, hogy pénzével, gazdagságával, hatalmával, még Istennél is bármit megengedhet magának. És vannak ilyen típusú emberek, akik Istennek képzelik magukat, mert a vagyon Istenné akarja tenni őket. És naívság azt gondolni a mi hívő életünkben is, hogy az engedetlenségünknek nem lehet következménye, és azon a lejtőn nem lehet lejjebb és lejjebb csúszni. Naívság ezt gondolni. És ennek az engedetlenségnek lett az a nagyon súlyos következménye, hogy uralkodását követően ketté szakad az ország, északra és délre, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, északra és délre szakad ez az ország, két külön történelme lesz Izraelnek és Júdának, külön királyokkal. És ezért olvastuk itt a végén, amikor Isten azt mondja, hogy én nem fogom ezt következmények nélkül hagyni, hogy kiszakítom kezedből a királyságot, és ketté szakad az ország. Mindannyian láttunk már vonatsín váltót, ahogy itt láthatjuk ezen az ábrán. Egy ilyen nagyon pici, nagyon vékony vonal, az a váltó, gondoljunk bele, drága testvérek. Ha jól látom a feliratot, akkor itt 2 centiről van szó. Tehát 70 milliméter, azaz 7 centi a vasúti sín, és maga a váltó az 2 centi, ott kezdődik, és aztán lesz majd belőle 2 milliméter, elnézést kérek, rosszul láttam, bocsánat. Tehát 70 milliméter a sín, tehát 7 centiméter széles, és a váltó 2 milliméter. Így indul el, és aztán ebből lesz majd aztán 70 milliméter. És egy ilyen nagyon pici, nagyon vékony vonal egy teljesen más irányba tudja vinni azt a hatalmas szerelvényt. És Salamonnak az életében ez a vékony vonal az idegen asszonyok voltak, akik elhajlították a szívét az Úrtól, és teljesen más pályára állították Salamont. Azt olvassuk az igében, így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is. Ki is emeltem ezt a szót, hogy kedvéért. Salamon inkább a feleségei kedvében akart járni, mint az Úr kedvében, és inkább az asszonyok szíve szerint akart cselekedni, mint az ő urának a szíve szerint. Vajon mi kinek a kedvében szeretnénk járni? És itt most ne értsétek félre, nem arról van szó, hogy ne nézzük a feleségeink, hogy miben járhatunk a kedvében, itt nem arról van szó. De amikor arról van szó, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint az embereknek, akkor van egy határ. És Salamon ezt a határt nem látta. És Salamon szívét így hajlították el ezek az idegen asszonyok, és az a 2 milliméteres váltó ezt jelentette. És ezt a hatalmas gazdagságot, ezt a bölcs királyt, a legtekintélyesebb, leggazdagabb, legbölcsebb királyt a világon, ez a 2 milliméteres váltó teljesen más irányba vitte. Mi kinek a kedvében szeretnénk járni? Kit követünk és kire hallgatunk? Kinek engedelmeskedünk? És vegyük mindig nagyon komolyan Isten szavát, parancsát, mert könnyen célt téveszthetünk, drága testvérek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, adj józanságot és bölcsességet, hogy amikor a Te útadra léptünk, akkor ne térjünk el attól se jobbra, se balra, hanem tekintetünket mindig rajtad tartsuk, és add, Urunk, hogy hűek tudjunk maradni Te hozzád egészen életünk végéig. Ahogy kéred is a jelenések könyvében, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Urunk, köszönjük, hogy a Te irgalmad olyan nagy, hogy minden bűnünket el tudja fedezni, és hogyha megvalljuk bűneinket, Te hű és igaz Isten vagy, megbocsátod bűneinket, és megtisztítasz minden gonoszságtól. Urunk, köszönjük Salamon példáját, de óv meg bennünket attól, hogy ezekbe a hibákba és bűnökbe essünk, hogy megtagadjunk Téged, és engedetlenek legyünk veled szemben. Urunk, add, hogy a Te utadon járjunk, és hűek tudjunk maradni Te hozzád életünk végéig. Amen.